Istenünk igéjét hallgassuk most meg Zakariás könyvéből, már a felolvasott iga szakaszból is fel fogok nektek olvasni egy részt, a 6.-7. verseket, illetve még hozzáolvasom a 8. és 9. és 10. verseket is. Erre ő így szólt hozzám. Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt. Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják. Áldás, áldás szálljon rá! Azután így szólt hozzám az Úr igéje. Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Az a hét mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. A 6. verset olvasom újra. Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Amen. Kedves testvérek, hát biztos, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki karácsonykor kapott valami krimit, vagy legalábbis leült, hogy na most végre lesz ideje krimit olvasni. És hát az én életemben nagy szerelem ez a műfaj, mert mindig visszaadja az olvasás iránti szenvedélyemet, hogyha esetleg így elbizonytalanodnék abban a hitben, hogy amúgy olvasni király dolog. És az a kedvenc részem általában, amikor az ügy már így a vége felé közeledik, és a nyomozó az ügy összes érintettjét és gyanúsítottját összehívja. És akkor tudjátok, ilyenkor következik az a szembesítés, amikor mindenkit még utoljára meggyanúsítanak, gyanúba kever a nyomozó egy ponton, mindenki jól meg is rémül, tiltakozik, hogy ő aztán nem, elkezdi a saját szemszögét, és aztán megnyugszik, mert a detektív már másra terelte a figyelmet. Végül pedig egy mondattal is képes lerántani az egész bűntényről a leplet, és képes fényt deríteni minden okra, minden indítékra, minden háttérre, és persze magára, a tettesre is. És hát a saját életünkben is bizony lehetnek ilyen helyzetek, akár napról napra, ahol örülnénk neki, hogyha valaki leleplezné a titkokat, hogyha valaki világosan utat mutatna, hogyha szemszögeket, indítékokat, a jövőbeli eseményeket valaki így a fülünkbe súgná és elmondaná, hogy így lesz, ez lesz. Mennyivel jobb volna így élni, nem? De hogy tudhatjuk, van, aki pontosan lát mindent, és tudja, hogy mihez, hogyan fogjunk hozzá. Jól jönne néha egy ilyen mindenre fényt derítő detektív az életünkbe. És azért mesélem most nektek mindezt, mert bár a mai bibliai szakaszunk nem egy krimi, de hasonló tulajdonságai azért igenis vannak. Itt van például ugye ez a látomás, ami meglehetősen rejtélyes, titokzatos, vagy legalábbis nem azzal a nyelvezettel és képi világgal tárul elénk, mint ahogy azt mi mondjuk megérthetnénk egyszerűen. Sőt, maga Zakariás próféta sem érti, ott akkor, amikor megkapja. Szüksége van neki is a magyarázatra, a világos útmutatásra, Isten angyalának a fénylő szavaira. Ráadásul az évszázadok folyamán, hát sokan sokféleképpen értelmezték ezt a látomást, és képzeljétek el, hogy nagyon különös volt megfigyelni azt, hogy a Biblia magyarázók mind abból a korból tekintenek az igére, amiben ők maguk benne élnek, vagy éltek, és a magyarázatokban is visszaköszönnek annak az adott kornak a hangsúlyos témái, és 5 írótól 5 szemszöget is lehet kapni. Hát akkor hol van az, aki igazából megvilágítja számunkra az igét? Itt vasárnapról vasárnapra. Hol az az egyetlen egy mondat, ami ebben a kavarodásban nekünk megmutatja az utat? Nos, van titokgazda, és méghozzá maga az Úr, aki ezzel az egy mondattal tesz mindent így a helyére, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek Ura. És nagyon különös ez a rész itt a Szentírásban, mert mintha az angyal nem is válaszolna egyébként Zakariás próféta kérdésére, hanem csak úgy közbeszúr valamit, valami Zerubábel nevű fazonról, az ő szolgálatáról, egy zárókő letételéről, templomépítésről. Ezekről intéz szavakat, amik első pillanatra annyira indokolatlannak tűnhetnek. Pedig ezek azok a szavak, amiknek igazán van itt értelme, és most nekünk is, a mi szíveinkben is van értelme, hogy ezek a szavak megszólaljanak. Ugyanis nem csak véletlenszerű közbeszúrásról van itt szó, hanem tervezett, isteni kijelentésről. Ami utat vág számunkra, az életünk Zakariás látomásának és Zerubbábel szolgálatának az értelmezésére is. Hogyha ezt a mondatot most csak egy picit is megvilágítja nekünk az Isten, akkor megláthatjuk, hogy mi az, ami minden bonyolult szálat, minden éber álmot, munkát, szolgálatot, múltat, jelent és jövőt átfog. És most, egy ilyen év után, és egy ilyen év előtt, nekünk erről kell beszélnünk. Nekünk erre kifejezetten szükségünk van. Azért, mert a világ talán zavarosabbnak tűnik, mint eddig bármikor, és mert annyi, de annyi információt kapunk és nyelünk be, hogy lehet, hogy valamiről elfeledkezünk útközben. Lehet, hogy valamit nem látunk meg. Mert az Ó és az Új ilyen vékony mesdjéjén, mint itt most január 1-én 10 órakor, így fáradtan bóbiskolva, nekünk szükségünk van erre, mint egy falat kenyérre. Mi ez hát? Mi ez az isteni kijelentés, ami az egész életünknek képes új medret adni napról napra? Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek Ura. Isten lelkének minden értelmet, meghaladó és felülmúló létezéséről van itt szó. Az ígéretek, az akaratok, a fogadalmak, a babonás cselekedetek, az ügyefogyott emberi erőfeszítések közepette. Egy ilyen napon, amikor a beteljesült örömök, vagy éppen a beteljesületlen álmok még sokkal, de sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak, mint bármikor talán, nekünk ilyenkor beszélnünk kell arról, hogy az Isten lelke minden más erőfeszítést meghalad. Az oly nagyra becsült hatalmat és az erőt is. Mert amíg egyik másik képes megcsalni bennünket, addig a lélek mindörökre hűséges marad. Úgyhogy nézzük is meg, hogy hogyan csalhat meg bennünket a hatalom. Hát az itt használt héber kifejezés sok mindent jelenthet, és általában véve gazdagságot, vagyont, javat, de szűkebb értelemben jelentheti nagyon konkrétan a katonai erőt, a hadi erőt, a fegyverzetet. Ugye mihez kellenek ezek? A nagy gazdagság és a katonai erő. Nos, egy ország életében, vagy a mi egyéni életünkben is, általában arra, hogy építkezzünk, hogy erős birodalom, erős otthon, fényes jövő, dicsőséges pillanatok legyenek a mi osztályrészünk, hogy ezeket éljük meg, hogy békét és nyugalmat lejjünk és találjunk. És persze ez az építkezés szólhat a magunk számára, de tehetjük másokért is. Vagy akár beszélhetünk az Úrnak szánt építkezésről is. Katedrálisok felhúzása, hadjáratok, honvédő, vallást védeni akaró háborúk. Ezek mind-mind szóba jöhetnek, hogyha építkezésről van szó. És az igében említett bizonyos Zerubábel, zsidó helytartó is, egy olyan helyzetben volt, hogy a babiloni fogságból hazatérve vezényelhette a korábban lerombolt templom újjáépítését. Viszont olyan belpolitikai és olyan külpolitikai viszonylatok között kellett ezt megtennie, ami hát korán sem volt bizalomgerjesztő. A babiloni fogságból hazatért izraelitek ugyanis egymásnak feszültek, és fosztogattak, és harcoltak, és még a távol lévők megmaradt javaiért is rátették ezekre a kezüket. A hatalomért, egymás élete fölött való uralomért küzdöttek. A templom újjáépítése pedig már majdhogy nem 20 éve zajlott, ami nem a megfelelő tempó egy olyan nép számára, akik kiéhezettek az Isten igéjére, és akiket annyiszor kizsigereltek már. Vágyta a nép lelke azt a helyet, ahova bemehet, ahol együtt állhatja az Istent. Legyen most már vége a küzdelmeknek. Hadd legyünk most már egy helyen újra együtt dicsőítve az Urat. És közben a leigázott Babilon helyét egyébként átvették a perzsák, a perzsa birodalom. Az Isten népe tehát egy agresszor kezéből került át egy másik túlzó hatalomgyakorló kezébe. Zerubbábel nagyon komoly helyzettel nézett szembe, miközben megpróbált egyébként egy egész templomot újjáépíteni. Nehéz ilyenkor nem a már jól ismert eszközeinkhez nyúlni, és Zerubbábel politikusként biztos, hogy tudta, hogy a hatalom, hogy a fegyver az igenis a javát szolgálhatná, legalábbis emberi szemszögből nézve. Hogyha így áll a középre, hatalomgyakorlóként, akkor valami jó hatás csak lesz belőle, nem? És egyébként nekünk is vannak ilyen eszközeink, amikkel, hogyha csak egy percre is, de azt érezhetjük, hogy uraljuk a kialakult helyzetet, hogy hatalmunk van az Isten templomának az épülése fölött, önmagunk fölött, mások fölött. Mik lehetnek ezek az eszközök? Hát elég színes. A paletta, a tárház, az emberi gazdagság és fegyverzet minden típusa megjelenhet itt. Céltudatosság, elszántság, bátorság, erény. Ahogy egyébként még fordíthatjuk ezt a héber szót itt. És ezek amúgy mind nemes dolgok, nem? Akkor mi tulajdonképpen itt a probléma? Nos, a bökkenő ott van, hogy mindezek képesek megcsalni az emberi elmét, lelket és testet is egyaránt. Mert egy idő után elhitetik velünk, hogy más már nem is számít, ha mind ezeknek a birtokában vagyunk. Mi lehetünk a világ urai kellő kitartással és erővel. Bárki és bármi fölé kerekedhetünk, és bárkit és bármit felfalhatunk, akár a kisgömbölc, hogy csillapodjon az éhségünk, a kétségbeesésünk, a fájdalmunk, és növekedjen a biztonságunk, az álmunk és a célunk. De véges az a hatalom, amit emberi hatékonysággal irányítani lehet. És itt már talán sejtjük, hogy hol a csalás és hol az árulás. A véges hatalom gyakorlása ugyanis sarokba szorítja a lelket. Nem pusztán azért, aki a hatalmat elszenvedi, hanem még azért is, aki a hatalmat gyakorolja. Ha Isten segítségül hívása nélkül történik a hatalom gyakorlása, az kiszippant, fullasztóvá teszi a légkört. De van még valami, amiben egyébként hasonlóan csalódhatunk, mint a hatalomban. És ez pedig nem más, mint az erőszak. Úgyhogy most azt fogjuk átbeszélni, hogy az erőszak hogyan csalhat meg bennünket. Hát, ez a kifejezés, amit itt használ a héber nyelv, most jó sok nyelvtanóránk van ezen a mai reggelen, meglepő lesz a számunkra. Erőszak hallatán gondolom, hogy mindannyian konkrét fizikai vagy lelki bántalmazásra gondolunk elsősorban. Ami viszont a meglepetést okozza, hogy ennek a szónak a szó szerinti fordításai között inkább szerepelnek olyan pozitív csengésű kifejezések, mint a gyümölcs, a képesség, a hatékonyság, sőt, még pontosabban az életerő, a nemző erő. Hát hogy mondhatja Isten erre azt, hogy nem ezzel? Nem ezzel nyer értelmet Zakariás látomása. Nem ezzel nyer értelmet Zerubbábel szolgálata. Nem ezzel nyer értelmet sem a te, sem az én életem. Pedig hát az, hogy reggel felkelünk, összekészülődünk, munkába indulunk, templomba jövünk, elkészítjük a családot, edzünk, túrázunk, törődünk, szeretünk, olvasunk, főzünk, festünk, autót szerelünk, tanulunk. Ezek a mindennapi dolgaink, ez az életünk, nem? És nem mind életerőből, nem mind a képességeink gyümölcsözéséből van. Miért mondja akkor Isten, hogy nem? Nem akarja, hogy szárnyaljunk, nem akarja, hogy ragyogjunk, nem akarja, hogy az ő dicsőségére használjuk mindezt, templomépítésre. Miért van ez itt ilyen durván elutasítva? Miért van ennyire durván az erőszak szóval fordítva? Hol a csalás, hol az ámítás? Hát, drága testvéreim, az Úr pusztán azt akarja, hogy még a gyümölcseink, az életerünk és a képességeink is benne gyökerezzenek. És képzeljétek el, hogy nemrég kirándultam egy kedves testvérünkkel, és néztük a fákat, azt, hogy milyenek az ágaik, hogy úgy mennek, úgy kanyargóznak, mint ahogy a földben a gyökér is megy és kanyargózik. És arról beszélgettünk, hogy hát nem így kellene élnünk az Istennel közösségben, hogy benne gyökerezzünk, és aztán úgy nőjünk ki, ahogy ő akarja, hogy kinőjünk, hogy minél inkább erre a gyökérre hasonlítsunk, rá hasonlítsunk. Olyanok legyünk, akár csak ő hozzá hasonlóvá. Ezt akarja itt az Isten. Ez az ő szándéka. És a sátán is ígért szép szavakkal olyan életet és olyan képességeket, amik az Istenéi. Elnyertük. Épült belőle templom valaha is, maximum Bálnak szánt szentély. És ez már bizony erőszak. Az ördög erőszaka, ami lop, ami csal, és ami hazudik, és elhiteti, hogy elég nekünk az, ami belőlünk fakad. Hogy elég az, ami van nekünk, amivel amúgy is megajándékoz a Teremtő. Az Istennel való kapcsolat pedig már nem is kell. Pedig ez nem így van. És erre figyelmezteti itt az Úr Zakariást. Mondja meg Zerubábelnek, nem nélkülem. Ha egy percre is eszedbe jutna, nem nélkülem. Nem olyan erővel, és nem olyan élettel, ami nélkülem van, hanem csak is velem. Hadd hozzam most ide nektek egy nagyon kedves szent történetét, Néri Szent Fülöpét. Ezt a drága lelket, ezt a papot, akit mindig utcagyerekek és piszkosok között lehetett látni, örömmel, jókedéllyel beszélgetve, már életében szentként kezdtek el tisztelni. És erre elkezdte magát megalázni ezek előtt az emberek előtt, és csodabogárként kezdett el viselkedni, és fordítva vette fel a ruháit, és csak fél oldalt borotva állta le a szakállát. Volt, hogy néha felkapott megmegállva egy bogáncsot, és megszaglázta, minthogyha olyan jó illata lenne. Ha pedig erényeit dicsérték, akkor ő így imádkozott magában. Uram, ne bízz Fülöpben! Ha megfosztanál kegyelmeitől, még ma elvesznék, és elkövetném a világ összes bűnét. Az életéből filmet is készítettek ezzel a címmel, a Mennyországot választom. Hát ez talán ragozni se kell tovább. És ez az a pont, ahol viszont most már igenis beszéljünk arról, hogy akkor mit is jelent az, hogy az én lelkemmel, a seregek urának lelkével, ami nem csal meg, hanem hűséges marad. Hol is kezdhetnénk erről a végtelen, örök hatalomról szóló beszédet? Hát talán ott, ahol ő maga is kezdi. A vizek fölött. Ősi, teremtés előtti való, idők fölött, örökkön örökké uralkodó. Könnyű, úri lehellet, melyből teremtetett minden az embernek, neked és nekem. Az Istennek szerető karja, amely látva Ádám magányát, neki Évát, oda-ada. Mózest és Józsuét vezető szellő, ítéletet munkáló erő. Emberfiát pusztába ragadó, gonosz ellen megtartó. Apostolnak szavakat ajándékozó. Ruah, héberül, lélegzetvétel. Jelenti Isten lelkét, és jelenti az ember lélegzetvételét is. És amikor a csapás sújtott, a lélek megfárad, amikor úgy oda van, amikor olyan elgyötört, akkor még az életerő visszaadását és megújítását jelentő esemény is. Hát gyönyörű. Zerubbábel, akinek a neve azt jelenti, hogy Babilon sarja, hiszen ott született, ezt az igét kapta az Úrtól. Tudjátok, mit jelent Babilon? Istenek kapuja. Izrael népe körében pedig, hát az emberi elbizakodottság jelképeként élt ez a birodalom. Hatalom, erőszak, vagy pedig lélek tehát. Istenek kapuja, vagy pedig az egy Isten kapuja? Ez a kérdés. A valódi kapu Istenhez nem az önmagunk ereje, hanem az Úrnak lelke. Isten ezt a lelket ajándékozza Zerubbábelnek, aki pedig Dávid házából származó ős atya annak, akin ez a lélek, az Úrnak lelke megnyugszik. Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztusé ez a lélek, akiről itt szó van. Azé a kegyelmes Úré, aki nem adta vissza a kelyhet, hanem kiitta azt. És nem fordult vissza a keresztre vezető útról, hanem elvégeztetett rajta. Édes, drága, hűséges Urunk, hát ki vagy te? Erős Istenünk, megszámlálhatatlan angyali seregek vezére, seregek ura! Te, aki elküldted hozzánk szent lelkedet, azért, hogy megvigasztalódjunk. Hát milyen nagy vagy, és valóban leromboltad a templomot, és 3 nap alatt felépítetted. Nem hatalommal, és nem erőszakkal, hanem a magad lelkével. Ahol a véges emberi eszköz semmit nem tehet, vagy éppen rombol, vagy látszólag épít, vagy nagyon is szépet alkot, vagy ahol az ördögi fondorlatok hitegetnek, ott az Isten akkor is megmutatja, az ő lelke minden erőfeszítést felülmúl. Jézus ezt a lelket tölti ki ránk, megosztja velünk pecsétjét, felkenetését, királyságát. Ajándékba adja lelkét, hogy megláthassuk, Krisztus levele vagyunk. Az élő Isten lelkével, az élő szív lapjaira írott levél, ahogy Pál is mondja. Üzenet egymásnak, üzenet a világnak. Testvéreim, hát most döbbentem rá, így tegnap éjjel, hogy nem látom a tűzi játékot, mert 10 emeletesek vannak előttem. És akkor elkezdtem nézni azoknak a házaknak az ablak üvegében a tűzi játékot, és akkor láttam, hát ilyenek vagyunk mi, ilyen levelek vagyunk, hogy ránk néz valaki, és látja rajtunk keresztül, látja tőlünk mégiscsak az Istent. Így éljünk, és így keljünk fel minden nap, ebben az új évben, hogy Krisztus levele vagyunk. Minden nap az életünkben egy kegyelemmel teleírt levélpapír. Biztos ismerős számotokra az illatos papír. Ugye erre írtunk iskolásként szerelmes levelet, vagy pedig ezen szagolgattuk és illatoltuk a szerelmesünk szavait. Az ő kanyargós betűit is. Hát ilyen hűséges szerelemmel, ilyen illatos szerelemmel szeret minket Jézus. Ezért adja nekünk a lelkét, nehogy elszakadjunk tőle. Ezzel a hűséggel lehet aztán igazán építkezni, látomást megérteni, templomot felhúzni, minden napokban benne élni. Mert ez a lélek kiapadhatatlan olajként zúdul, eléghetetlen gyertyaként lobog. Így lehet, hogy a zárókő letételekor zenghet az áldás. Engedjük munkálkodni ezt a lelket a magunk életében is, hogy amikor eljön az idő, és Krisztus leteszi a zárókövet, akkor ránk tekintve ezt mondhassa, áldás, áldás szálljon rá. Amen.
Add, Urunk, hogy a hitvallásunk lehessen ez az ének, és ennek ez a sora, és segítsen elfelejteni ezt ebben az esztendőben, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a dolgok széthullanak, vagy hogy nekünk kell a dolgokat kézbe venni, mert más nem teszi meg, és nem jön a segítség. Urunk, köszönjük a Te igédet, amiben világossá teszed, hogy az emberi erő, hatalom, szándék és irányítás az mind-mind másodlagos, vagy sokadlagos azzal szemben, hogy Te mit akarsz, Te hogyan vezetsz, és Urunk, kérünk egyrészt azért, hogy taníts mindig a Te lelkedre hagyatkozni, és megállni, és várni, és megkérdezni, hogy Te mit akarsz, mit cselekedjünk, és amikor pedig arra indítasz, akkor segíts, Urunk, belevágni dolgokba is. Te add a tőled jövő bátorságot, erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke. Légy velünk, és így hesszük kezedbe a mindennapjainkat, a munkánkat, a kapcsolatainkat, így tesszük kezedbe a gyülekezetünk életét, jövőjét, ezt az egész esztendőt, mindazt, amit készítesz a számunkra. Áld meg a szolgálókat, a gyülekezeti tagokat, áld meg, Urunk, a környezetünket is. És nem csak magunkért kérünk, de esedezünk előtted minden keresztény testvérünkért, az Anyaszent Egyházért, esedezünk előtted a nemzetünkért, és könyörgünk az egész teremtett világért is, Urunk, minél többen meghallhassák ezt, és rád bízzák, rád bízzuk magunkat. Hiszük, Urunk, hogy hűségesen végigvezetsz ezen az esztendőn is, hogy visszatekintve majd azt mondhassuk, hogy mindedig megsegített minket az Úr. Hallgass meg, Atyánk, Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.